Csizmadi Ervin, a Méltányosság politikai elemző központ igazgatója, az Inforádió arénájának vendége. Botka László szerint Gyurcsány Ferencnek vissza kellene vonulnia a politikából. Ilyen éles támadás Gyurcsány Ferenc a lényegében saját oldalától még soha nem kapott. Ez egy új kiindulási pont lehet?
Ugye itt van egy igazán nagy, és szerintem a DK házatáján nem feldolgozott probléma, ez pedig maga a Gyurcsány Ferencnek a személyisége, illetve az összödi beszédnek az utóhatása. Ez nyilvánvaló, hogy Botka László kijelentése és az összödi beszédhez vezet bennünket vissza. Én itt azért vagyok szerencsés helyzetben, ha szabad ezt mondanom, mert elemzőként elég sokat írtam erről a problémáról, hogy hogyan tehette volna Gyurcsány Ferenc, hogy mondjam, morálisan szalonképessé magát olyan szempontból is, mert természetesen ő szalonképes most is, hiszen 500 ezer szavazója van, tehát morális értelemben egyenrangú politikusként neki valamit kellett volna kezdenie az összödi beszéd utáni helyzettel. Én ezt elég sok cikkben megírtam, hogy neki az akkori önmaga ellen kezdeményezett bizalmatlansági indítványa a parlamentben nem volt elégséges. Neki akkor ebben a helyzetben egy másfajta elnézéskérésre lett volna szüksége, ami a médiában kellett volna, hogy megtörténjen. Adott esetben úgy, ahogy Bill Clinton kért elnézést az ominózus botrányai miatt, ami belekeveredett. Ez a magyar politikában egy ismeretlen dolog lett volna, viszont ezzel esetleg egy új erkölcsi mandátumot kaphatott volna Gyurcsány Ferenc a politikai szereplésben való részvételhez. Mivel ez elmaradt, ezért újra és újra előjön ez a probléma, és ennek egy kicsúcsosodása az, amire most ön utalt Botka László kijelentése, mert ilyen valóban nem volt még, viszont számolni kell tényleg azzal, hogy ez a dolog, ha, és most már nagyon nehéz Gyurcsány Ferencnek egy ilyen utólagos elnézést kérést csinálnia. Tehát itt ugye az a probléma, hogy történt valami, aminek az utóhatásait neki viselnie kell. Az pedig egy új elem, hogy jön egy másik baloldali politikus, aki viszont egészen egyszerűen, majdnem azt mondom, hogy jó érzékkel megteszi azt, amire egyébként Gyurcsány Ferenc készült. Ez pedig az, hogy ő legyen a domináns szereplője a baloldalnak. Hát azért ne felejtsük itt el az, hogy a választások előtt egy évvel, itt az még pár hónappal ezelőtt nem volt eldöntött kérdés, hogy ki lesz a baloldal vezető ereje. Emlékezzünk csak vissza, hogy a DK már kezdte pedzegetni, hogy lassan olyan nagyságrendű párt vagyunk, mint az MSZP. És én nagyon könnyen el tudom képzelni azt, hogy egy zilált állapotban lévő MSZP és egy úgymond ereje teljében lévő DK között egy ilyen dominancia harc indulhatott volna meg. Ennek vették elejét az MSZP-ben, amikor kitalálták ezt a forgatókönyvet, hogy legyen Botka László a miniszterelnök jelölt. Ezzel ugyanis egy csapásra véget ért az a dolog, hogy ki is legyen ennek az oldalnak a vezető ereje.
De a győzelmi stratégiát nem zavarja az, hogy a mostani kutatások szerint a DK is stabilan bemenne a parlamentbe, meg az MSZP is stabilan bemenne a parlamentbe. Ebből nem az következik, hogy egymás ellen fognak küzdeni a következő időszakban?
Hát ebből ez is következik, de még inkább egymás ellen küzdöttek volna adott esetben akkor, hogyha mondom, ez az MSZP-n belüli bizonytalankodás, hogy most ott akkor ki a vezető, egyáltalán kell-e vezető, vagy nem kell, voltak jelek arra vonatkozólag, hogy a DK akkor itt kiterjeszti úgymond a befolyását, és akkor az MSZP lesz a második párt adott esetben ezen az oldalon.
Kinek van több ideje? Molnár Gyula azt mondja, hogy ez nem egy választás lesz, hanem a választás lesz. Hogyha ezen rosszul szerepel az MSZP, akkor lehet, hogy ki is megy a politikából. Gyurcsány Ferencről azt mondják, hogy nincs is más választása, mint bejutni a parlamentbe, hogyha tényező akar maradni. Parlamenten kívül nem lesz már többé.
Hát jó, ilyen értelemben kiterjeszthetjük azt, amit ön mond, és a 2018 az egész magyar ellenzék számára egy sorsdöntő dolog, mert ugye ez a két nagy párt, ez azért nagy valószínűség, a két nagyobbik párt, tehát az MSZP és a DK nagy valószínűséggel be fog kerülni, de hát itt a kicsikről lesz majd igazán szó, hogy ővelük mi lesz 18-ban, és ott azért nagyon-nagyon rezeg a léc, hogy akár az Együtt, akár a PM, liberálisok, ez a Momentum nevű párt is, és így tovább még vannak még egyéb pártok. Tehát itt igazából nem tudjuk, hogy mi fog történni. De mondanék még egy dolgot, ami szerintem az MSZP szempontjából nagyon jól jött, és ez pedig a Botka személyében az, hogy végre van egy vezetője. Tehát a magyar ellenzék gyakorlatilag 2010 óta vezető nélkül van.
De bocsánat, miről ismerszik meg Botka László, mint vezető? Szeged polgármestere elvesztette a választmányi elnöki kihívást Hiller Istvánnal szemben. Akkor azt mondta, hogy leszek én a baloldal miniszterelnök jelöltje, hogyha nem kellek választmányi elnöknek.
De én most nem a múltra gondolok, vagy a közelmúltra, arra, amit ő mond, így van, hanem arra a beszédre, amit ő most mondott nem régiben, ugye az MSZP-nek a rendezvényén, amiben nem volt már szó arról, hogy ő most hogy vesztette el a választmányt, hanem ott ült Hiller István mellett, és kedélyesen elbeszélgettek. Most ne firtassuk azt, hogy a háttérben ottan ők jóban vannak, vagy nincsenek jóban, meg milyenek a személyi viszonyok, hanem egyértelmű, hogy ő egy olyan szónoklatot tartott, amilyen szónoklatot baloldali politikus nem nagyon mondott az elmúlt időszakban, nevezetesen, hogy ő egy személyben bejelentette, hogy ő lesz az, aki tulajdonképpen víve a zászlót, leváltja az Orbán kormány, tehát hogy hozzá kell igazodni mindenki másnak.
De a seregek jönnek, vagy látszanak mögötte?
Nem. Azok még egyáltalán nem látszanak. Tehát itt mondom, van egy ellentmondás ebben a dologban, én csak arról beszélek, hogy egyáltalán eljutottak oda egy olyan felismerésig, hogy nem lehet megkerülni azt a kérdést, hogy egy ellenzéki tábort valakinek vezetnie kell. Hát meg vagyok hökkenve azon, hogy 7 év óta ez nem vált egyértelművé. De a problémát az jelentette, hogy eddig úgy tűnt, hogyha valaki vezeti, az csak Gyurcsány Ferenc lehet. Ugye itt az az óriási dilemma, hogy mivel Gyurcsány Ferenc vezető szerepét nem akarták, ezért lemondtak az egész projektről, amit vezetésnek nevezünk. Na most egy olyan népszerű és annyira erős és masszív kormánnyal, mint az Orbán kormány, szemben lemondani arról, hogy egy ellenzéki oldalt valaki integráljon, és valaki kínáljon, ha lehet mondanom megint ezt, amit mondtam korábban, eszméket, ugyanis a Botka beszédben most lehet bírálni 100 szempontból, de voltak benne eszmék legalább. Baloldal részéről eszméket én bevallom őszintén nagyon régen hallottam, ezek még nagyon embriolális formában lévő eszmék, de legalább van valami benne. Tehát eszme és vezetés. Ugye ez az a két alapfeltétel, ami minimálisan szükséges ahhoz, hogy egy párt vagy egy ellenzéki konglomerátum egyáltalán föltegye magát a térképre. Eddig az ellenzék nem volt fenn a térképen. Tehát értsük jól ezt a helyzetet, itt nem egy szimmetrikus verseny zajlik a magyar politikában. Itt van egy masszív kormányoldal, amelyiknek nincsen ellenfele. Tehát ez az utolsó év, ez arról szól, hogy ellenfél helyzetbe tudnak-e kerülni. Tehát itt egyszerűen most még erről beszélünk.
De miből fogjuk megismerni, hogy a baloldal integrált állapotban van, és harcra kész? Nézzük majd, hogy ki van rajta a listán, ki hanyadik helyen, hogy fölállt-e a választókerületi jelöltek sorra.
Nagyon jogos a felvetése, mert ugye ez a dolognak a szervezeti oldala, és itt mi ehhez szoktunk hozzá az elmúlt években, 13-ban már ment egy ilyen a választások előtt egy évvel, ugye akkor is erről szólt a történet, hogy az utolsó évben ugye jöttek ezek a, fölálltak a színpadra, és nem tudtunk semmit, hogy mi van. Most 14 óta is ugyanez a dolog van, tehát nyilvánvalóan ugye a dilemmájuk az, hogy most attól függetlenül, hogy Botka László megjelenik, és ő bejelenti az igényét a vezetésre, de hát itt van 5-6 párt szétdarabolódva. Kettő dolgot kéne egyszerre megcsinálni, tehát hogy elfogadják akár Botka Lászlót, akár bárki mást egy vezetői tekintélynek, ez egy évvel a választások előtt szinte lehetetlen feladat ezt megvalósítani. Ha viszont ezt nem csinálják meg, akkor bele fognak süppedni továbbra is ebbe a szervezeti projektbe, hogy ki hol indul, merre indul, ki honnan csippent el szavazókat. Ugye ön is azt kérdezte tőlem, hogy a Momentum párt kitől fog tudni szavazókat elvinni. Ugye itt igazából az lehetne a megoldás, de hát erre nem nagyon látszanak jelek, hogy egy nagy ellenzéki párt jöjjön létre valamikor, amelyik egy darab ellenzéki párt, amelyik egy darab pártként áll szemben ugye a Fidesz-KDNP konglomerátumban.
Legalább lehetne tudni, hogy kik a jelöltjei, kire kell szavazni azoknak, akik ezt a konglomerátumot akarják
ugye,
támogatni.
Ugye éppenséggel, igen, éppenséggel a magyar politika mozgásai ennek az ellenkezőjét jelentik, mert volt egy ilyen nagy párt az MSZP 2010-ig, és akkor mi történt 10 után? Akkor szépen kimetsződtek belőle különböző pártok, meg létrejöttek újak is. Tehát akkor az volt a fő logika, hogy virágozzék tényleg 100 virág, meg nem tudom én micsoda, és akkor majd ezek valahogyan összegeződnek. De ezek szemmel láthatólag nem akarnak összegeződni, és ennek az is a magyarázata, hogy ha nincs valami integráló erő, ami az ellenzéket összefogja, mert azt most már jól látják, hogy az Orbánizmus utálata és az Orbán takarógy ehhez nem elég eszme. De itt is az jön be, amit a Momentum kapcsán már említettem, hogy tudnak-e olyan pozitív dolgot mondani, ami megmozgatja a választóknak a fantáziáját, és elgondolkodnak azon az emberek, hogy szeretnénk-e ezeket kormányon látni. Mi most az ország hangulata? Megint csak a taxisra hivatkozom, mert számtalan taxissal beszélgetek. Nincs alternatívája a kormánynak.
Botka azt mondja, hogy új baloldali politika. Gyurcsány azzal a tromfol, hogy olvassák el az övét, már régen készen van. Most akkor honnan fognak választani?
Ezt mondom, hogy tulajdonképpen a saját hagyományuknak ez a széttagoltsága, hogy tehát nagyon sok baloldali párt van, és most mindenkit azzal vádol, hogy az ő programját nyúlja le. Ezen tényleg akkor lehetne, hogy mondjam, túllépni, és ilyen szempontból, amit az MSZP kitalált, van benne fantázia. Tehát, hogyha van egy darab politikai vezető, aki diktálja a tempót, aki azt mondja, hogy én mondom meg ezen túl, hogy mi van, én jelölöm ki, hogy kivel tárgyalok. Hát most gondoljunk bele, pillanatok alatt kialakulhat tényleg egy olyan dominancia sorrend, ami mégiscsak azért ahhoz igazodik, hogy kinek mekkora a támogatottsága, nem? Hát azért mi mégiscsak ahhoz vagyunk hozzászokva itt az elmúlt években, hogy az 1%-os pártnak, vagy a 0%-os pártnak is majdnem akkora a súlya a nyilvánosságban, mintha ő 15-20%-os párt lenne. Ez szerintem hosszú távon voltaképpen tarthatatlan dolog, csak saját magukat kell legyőzni ebben a tekintetben, hogy merjenek tényleg oda eljutni, hogy Orbán Viktorral szemben egy karakterisztikus ellenfél legyen. Hát egyébként nem nehéz ezt belátni, hogy végül is tényleg a Trump, hogy megint hozzámenjek, hát nyertek volna a republikánusok, hogyha nem egy ilyen típusú ember van ott, hanem egy hagyományos, neokon típusú, kicsit unalmas, kicsit jellegtelen valaki. Hát úgy ment volna a levesbe Clinton asszony mellett, mint a húzat. Tehát a személyi tényezőt én most egyre fontosabbnak érzem a baloldal politikájában. Gyurcsány Ferenc szerepéhez pedig ez úgy kötődik, hogy nagyon sokáig úgy tűnt, hogy ő az egyetlen személyiség a baloldalon.
De mi fogja megteremteni Botka László tekintélyét? Tekintélyteremtő szokott lenni, hogy tud adni nyerő helyet egy választási listán. Azt tudja mondani, hogy belőled képviselő lesz. Ha kormányon van, akkor tud adni neki valami állami hivatalt, ez is tekintélyteremtő. Botka bármelyiket tudja.
De hát most ön is megint csak a szervezeti oldalt mondja, és én
emberi
pedig
tényezők.
Emberi tényező, de én pedig notóriusan az eszmei oldalhoz megyek vissza, és az eszmei oldalban benne van, hogy például az első, hogy el kell, hogy hitesse, hogy kormány képessé tudja tenni az ellenzéket. Ezt senki nem tudja az elmúlt 7 évben elhitetni. A legnagyobb problémája az ellenzéknek, hogy kormányképtelenségi deficit, vagy kormányképességi deficitben szenved. Itt tehát nem az az első kérdés, hogy most kiket indítunk X választókerületben, persze az egy szervezetileg fontos dolog, hanem az, hogy egy olyan hangulatot teremtsen, amiben a verseny, hogy mondjam, versenyhelyzet alakul ki. Tehát én szerintem a politikát mindig meg kell alapozni, és az alapozás az pedig úgy történik, tehát hogy valahogy kimozdítjuk arról a pontról. Ugye szokták mondani például, hogy nem hisz az ellenzék a győzelemben. Ha nem hisz, és ez igaz, akkor valamilyen módon ezt a hitet kell egyrészt megteremteni, de ehhez meg nagyon sokat kell adni. Úgy hitet visszaszerezni, hogy hat párt hatféleképpen beszél, és egymást is cáfolja nap, mint nap, hát gondoljon bele akkor a választó, ebből mit tud levonni? Abból azt tudja levonni, hogy ezek nem értenek a politikához, magunk között szólva.
Mit tud levonni a választó abból a folyamatból, amit Vona Gábor hajt végre a Jobbik élén? Az alapozásnak milyen fázisában vannak most?
Hát ebből szerintem azt tudja levonni, hogy van egy reális stratégiája a Jobbiknak arra vonatkozólag, hogy ketté szakadt az ország, és ugye ez a hídépítő vona, és a hídépítő Jobbik jött ugye elő. Ez szerintem egy jobb mondani való, mint a baloldalé, mert a baloldal nem mondja ezt, hogy ő valahogy integrálni akarná a két oldalt. Ugyanakkor a Jobbiknak a fő problémája ez, hogy a saját tagságának egy jelentős része ezelőtt értetlenül és tanástalanul áll, hogy akar a Jobbik és Vona Gábor hidat építeni. Tehát itt igazából én azt látom, hogy a háttéremberek, a politikai tanácsadók egy új projektet találtak ki. Jogosan találták ki egyébként ezt az új projektet, mert van egy ilyen társadalmi igény. Tehát bizonyos értelemben a Momentum is erre a társadalmi igényre építkezik rá, hogy végre oldjuk már fel ezt az egyre sehova nem vezetőbb ellentétet baloldal és jobboldal között. Tehát szerintem a Jobbiknak ez az új útja, absztraktan nézve a dolgot, tehát mindentől függetlenül nem lenne rossz út. Egyrészt a saját tagsága nem tudja tőle elfogadni, vagy a tagsága egy része, másrészt pedig szemmel láthatólag a külföld sem tud ezzel mit kezdeni. Hozzáteszem, hogy a Jobbik most ezerrel próbálja a külföldi közvéleményt áthangolni, és megmutatni számára, hogy már nem az a párt, mint régen volt.
Az, hogy az államfőjelöltet, ez egyiket, Majtényi Lászlót megint nem az oldal politikai csoportjai nevezték meg egyszerre közösen, hanem civil szervezetek, sőt személyek jelöltje mögé kellett beállniuk. Ez miért van így? Nem voltak rá képesek, vagy nem akarták? Okosság volt, hogy előbb hagyták, hogy a civilek megnevezzék?
Hát én itt azt tudom mondani, hogy végül is ez beleillik abba a folyamatba, amit még a beszélgetésünk egy korábbi fázisában úgy neveztünk, hogy a civilek vettek át egy csomó szerepet, mert hogy a pártokkal szemben egy nagy társadalmi ellenérzés van. Ugye ne felejtsük el, hogy az a párt tüntetés, ami néhány tízezer embert megmozgatott itt Budapesten az elmúlt években, az mind civil tüntetés volt, a pártok rendezvényein pedig néhány száz ember lézengett. Tehát összességében van egy ilyen, hogy mondjam, jól felfogott érdek, hogy ha a pártokat nem szeretik, akkor delegáljanak valaki mások. Továbbá azért van ennek egy nemzetközi vonatkozása is, ez pedig lenne az, hogy azért a nyugat-európai politikában is mindenütt azt látjuk, hogy utcán vannak a civilek, és a civil szféra akar, hogy mondjam, hatást gyakorolni a politikára. Tehát a mai demokráciák nem csak Magyarországon, már nem úgy néznek ki, mint ahogy ezt korábban gondoltuk, hanem a civil társadalomból gombamódra szaporodnak mindenféle új képződmények, új szervezetek, hozzáteszem, a magyarországinál sokkal hatékonyabban, mert pillanatok alatt bejutnak a parlamentbe, pillanatok alatt átalakítják az ottani politikát, lásd Spanyolország például a Podemosszal és más pártokkal. Tehát bizonyos értelemben mi le vagyunk ebből a szempontból maradva. Akkor lenne ennek, amit ön felvet, hogy miért civilek ajánlották Majtényi Lászlót jelentősége, ha lenne esélye a győzelemre. Tehát itt az a probléma ezzel, hogy a szimbolikája van ennek a dolognak meg, de ezen kívül tulajdonképpen nem sok. Tehát azt tudjuk mondani, hogy a magyar politika annyira, hogy mondjam, bebetonozottnak tűnik, hogy ezek az újonnan jövő innovációk nem tudják ezt megrendíteni. Az lenne üdvös, hogyha végre lenne legalább egy-két olyan pozitív példa, mint amilyen az LMP meg a Jobbik bejutása volt ugye a 2000-es évek végén, hogy ezek a pártok, vagy ezek az új kezdeményezések valamilyen eredménnyel járnak. Ez egyelőre nincs, és ebben az esetben meg fogjuk hallgatni majd március 13-án ugye a két elnök jelöltnek a szónoklatát, akkor az ellenzék azt fogja mondani, hogy mekkora siker volt, hogy elmondhatta ezeket a szép mondatokat, és valószínűleg ennél több nem fog történni.
Jobbik és az LMP is egy ideje az értelmiségi hátországuk, szép magyar kifejezéssel, holdudvaruk építésén dolgozik, de egy oldalnak, a bal oldalnak van ilyen, ez a kartás szárszói értelmiség, nagyon pongyolán összefoglalva. Ők most hol vannak? Kit támogatnak? Látszanak-e? Hát az ellenfeleik ezt egy legendás tömörülésnek látják.
Ugye a helyzet az az, hogy az a hagyományos szárszói, nem is tudom, hogy van-e még, talán van Nyaranta, az az összejövetel, ottan Farkasházi Tivadar telkén, ugye erre utalt. Én egyébként egy újságcikkben olvastam, amit talán Hiller István nyilatkozott valamelyik újságban, hogy mikor őt megválasztották az MSZP választmányának elnökévé éppen Botka Lászlóval szemben, akkor az egyik első dolga az volt, hogy felállítottak nem tudom én hány kabinetet, és ezekben a kabinetekben vezető értelmiségiek és nagyon különböző szakértők dolgoznak, és tulajdonképpen ez egy ilyen mínuszos hír volt, vagy kis hír volt, tehát tulajdonképpen majdnem azt mondanám, hogy ami korábban a szemünk előtt zajlott, az most a háttérben zajlik, de mintha lenne összefüggése ennek is azzal, hogy Botka László kiállhatott. Lehetséges, hogy a tavaly nyár óta zajló kabinet munka eredménye az, hogy végül is egy ilyen jelöltet az MSZP ki tudott állítani. A dolog pikantériája az, hogy Hiller éppen Botkát váltotta ugye ebben a pozícióban. Tehát, de ez csak találgatás, mert itt azért szemben megyünk ám azzal a dologgal is, hogy nagyon kevés megint csak az információnk ezekről a mozgásokról, mert ugye ezek nem túl érdekes dolgok, most az értelmiség, hogy mit csinál a háttérben, meg mi van. Miközben azt is olvastam, megint csak egy újsághírben, és lehet, hogy ön is csak olvasta, és a hallgatók se tudnak semmit róla, hogy az MSZP-nek például vannak állásfoglalásai nemzetügyben, vannak állásfoglalásai Európa kérdésében, és amikor úgy gondolkodtam azon, hogy hol vannak ezek az állásfoglalások, akkor kiderült, hogy ezek elrejtve a honlapnak egy eldugott sarkában vannak. Tehát itt a probléma az, hogy ezeket az értelmiségiekkel közösen kivajúdott új programpontokat vagy nem tudják átvinni a nyilvánosságba, vagy nem érdekli ez a nyilvánosságot, nem tudom, tehát nem lehet ezekről semmit sem tudni, hogy tulajdonképpen mi a tartalmi eszmei mondani valója megint csak az MSZP-nek. Tehát mindig oda jutok, hogy az eszme, mintha egy nem létező kelléke lenne a mai politikának, vagy nem lenne elég érdekes.
Mi lesz a legérdekesebb vita, amire érdemes lesz figyelni, a nemzetállam szövetségi Európa vita innen Magyarországról? Az, hogy Németországban kinyeri a választást, vagy Franciaországban kinyer, hogy Donald Trump mit fog csinálni?
Hú, ez mind önmagában is rendkívül érdekes kérdés, de hogyha tényleg azt kellene megmondanunk, hogy mi egyáltalán a gyökere a problémáinknak most európai szinten, akkor én azt mondanám, hogy itt van egy nagyon mély kérdés, ami nincs megvitatva, vagy lefolytatva, és ez a nemzetállam versus egységes Európa kérdés. Tehát itt szerintem megint csak az értelmiségiek közreműködésére is szükség lenne, megint csak szükség lenne arra, hogy például eljussunk lassan oda, hogy azt a szót, ha meghalljuk, hogy nemzetállam, akkor ne a nacionalizmusra, vagy pláne ne a sovinizmusra gondoljunk, mert túlságosan ilyen automatizált válaszok alakultak ki az európai elit egy részében is, meg a hazai elit egy részében is, holott a nemzetállam az önmagában egy semleges fogalom olyan szempontból, hogy se nem jó, se nem rossz. Tehát nem kell attól megijednünk, hogy a nemzetállamnak vannak szuverén igényei például, ugye? Tehát én szerintem erről nagyon sokat kellene beszélnünk, és például hát rá kellene mutatnunk arra, hogy a nyugat-európai országok nagy része is nemzetállamból alakult ki. Tehát az, hogy most ők már ezen a szakaszon túlléptek, az nem kellene, hogy elbizakodottá tegyen mindenkit a tekintetben, hogy akkor most a globális struktúrákban élünk már, és akkor a nemzetállamra nincs szükség. Tehát summa-summarum azt gondolom, hogy például itt Magyarországról is szerintem mi tudnánk ösztönzést adni ilyen vitákhoz. Például a Momentum mozgalom, amiről már sokat beszéltünk ma, azzal, hogy közlé, ugye, hogy a nemzet kérdéséről kellene többet beszélnünk, azzal hozzá tud ehhez a dologhoz járulni. Tehát tele vagyunk, hogy mondjam, ilyen zárványokkal, ilyen kibeszéletlen fogalmakkal, kategóriákkal, amelyek nem egy választási időszakban fognak persze előtérbe kerülni, de azt teljesen biztosan látom, hogy a legnagyobb gondjaink egyike, hogy ezekhez őszintén nem merünk hozzányúlni.
Gondolja, hogy az emberek, akik majd egy választáson szavaznak, azok érdeklődnek ilyen elvont problémák iránt?
Természetszerűleg. Abszolút. Természetesen. Tehát kis hitű megközelítés az, hogy az emberek nem érdeklődnek ezek iránt. Hát az emberek pillanatok alatt be tudnak lelkesedni dolgok iránt, hogyha a körülmények megváltoznak. Hát csak most mondanám, hogy Donald Trump, Brexit, és amiket ön is idézett, még egy jó néhány európai jelenség, egészen átalakította a társadalmak, hogy mondjam, immunrendszerét, vagy nem tudom micsodáját.
Kellően serkentően kell megfogalmazni a problémát, hát, vagy hogy?
Hát egyszerűen nézzük ezt a dolgot úgy, hogy amikor, mit tudom én, például olyan irányzatok vannak előtérben, amelyek inkább mondjuk a jogállamra koncentrálnak, ugye, tehát jogi dolgokra, az emberek egy másik csoportja nem találja meg magát ebben. De hogyha előtérbe jön az a probléma, hogy nemzet, hogy kis emberek, fölemelkedés, akkor meg ők érzik úgy, hogy eljött az ő idejük. Hát, hogy mondjam, valahogy én azt érzékelem, hogy van egy ilyen váltogazdálkodás is a társadalmak életében, amikor hosszú időn keresztül dönten az egyik típusú habitus érvényesül, a másik típusú habitus elnyomottnak érzi magát, és ez a másik típusú habitus egy adandó alkalommal úgy érzi, hogy eljött az ő ideje. A probléma ezzel az van, hogy mindig végletesen szokták úgy érezni ezek az emberek, hogy vége a liberalizmus korának, vége a liberális demokráciának, most valami más jön. Ez tévedés, szerintem ez hiba ezt így gondolni, de abból viszont szerintem nekünk is tanulnunk kell, hogy el tudnak fáradni rendszerek. És akkor előjönnek tényleg olyan igények, hogy akkor vezessék mások, akik másképpen gondolkodnak a dolgokról. Szerintem most ezt a korszakot éljük egyébként, hogy azok az emberek, akik az elmúlt 27 évben úgy érezték, akármilyen okból, hogy ők háttérbe voltak szorulva, egyszerűen azt mondták, hogy most akkor végre itt a mi időnk. És majd akkor, hogy úgy mondjam, kerüljetek háttérbe ti, akik eddig előtérbe voltatok.
Csizmadi Ervin, köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában a Méltányosság politika elemző központ igazgatója volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Széchy Ágnes és Lendvai Szabolcs szerkesztő kollégáim, valamint Módos Márton főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.
Én is köszönöm a meghívást.